Nagyon sok szeretettel köszöntünk titeket a Pszichoforjú lélekerősítő podcastjének legfrissebb adásában. A mikrofonok mögött ezúttal is Herendi Kata és Szabó Eszter Judit ül, és ezúttal is van egy vendégünk, állandó szerzőnk Széles Horváth Anna csatlakozott hozzánk a mai beszélgetésre. Szia Kata, szia Anna, sziasztok!
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 Szia Anna!
Ahogy azt az elmúlt adásokban megszokhattátok, a nem olyan régen megjelent 20 önismereti kérdés és válasz című könyvünk kapcsán beszélgetünk. Ugye ebben a könyvben 20 témakört járunk körül, olyan témákat, mint például a bizalom, a döntés, az önbizalom, az önsorsrontás témaköre, és ezek között a témák között helyet kapott a perfekcionizmus is, és ez lesz a mai adásnak a témája, erről fogunk Katával és beszélgetni, úgyhogy én nem is szaporítanám tovább a szót, hanem nektek szegezném a kérdést, lányok, hogy ti személy szerint hol érzitek érintve magatokat ebben a témában, van-e olyan terület, vagy példa, vagy nem tudom, élményetek, amit ennek kapcsán megosztanátok hallgatókkal?
Gondolkodtam közben, így próbáltam az agyamban pörgetni, hogy mit emeljek ki először, mert szerintem több terület is van, vagyis én inkább egy fejlődési utat látok, hogyha magamra gondolok. Tehát mondjuk kiskoromban, vagy kislányként biztos, hogy a tanulással kapcsolatban volt ilyen fennálló maximalizmusom, hogy mindig ötöt szerettem volna lenni mindenből. Egyébként jó tanuló voltam, tehát úgy viszonylag ezt hoztam is, de ami érdekes, hogy én a szüleimtől sosem kaptam azt, hogy legyél mindenből ötös, tehát nem tudom erre visszavezetni, hanem mindig ők szóltak rám, hogy ha ez most annyira nem is érdekel, akkor mi lenne, ha ebből most négyest kapnál, és nem hajtanád szét magad, és akkor ezt így meg kellett tanulnom elengedni, és szerintem ez sikerült is. Szóval kávé már ugye az egyetemre szerintem ez sikerült, hogy azért ott is mindig, nem mondom, hogy a tipikus stréber vagyok, mert az nem igaz, mert én mindig súgtam, meg segítettem, meg ilyesmi, tehát nem voltam az, aki letakarja, de azért szerettem, ha sikerül ötösre, meg tudom az összes tételt, meg ilyesmi, de nyilván már egy egyetemen ez akkora mennyiség, hogy ha nem engeded el egy kicsit ezt a dolgot, akkor kicsit bele is őrülsz. És akkor utána nekem a következő állomás, amiben szerintem nagyon megküzdöttem ezzel, az anyaság meg a szülőség, de ott is már így szerintem fejlődőképes vagyok. Úgyhogy hát ez a kettő, amit így ki tudok emelni.
Oké, Kata?
Én éppen ezen a hétvégén, egyébként ez olyan érdekes, tudjátok, hogy elhatározzuk, hogy mi lesz a téma, és valahogy azzal kapcsolatban jönnek mondatok, igen, valahogy, igen, mintha azzal kapcsolatban történne minden, amit még és még bele lehet fűzni. Szóval éppen ezen a hétvégén kaptam ezzel kapcsolatban két nagyon fontos mondatot, amiből az egyiket el is mondom, és később majd a másikat is. Ezt jól megmondtam. Szóval nem tartok titkokat a podcaston belül. Ugye én most tanulok, egészségfejlesztő szakpszichológus leszek majd, hogyha nagy leszek, és ebben a képzésben nagyon sokat dolgozunk saját élményekkel, tehát a stresszkezelésben is. Nagyon sok olyan órán van, ahova saját magunkat visszük be anyagként, és azon tanuljuk meg a módszereket. És volt egy olyan feladatunk, hogy mi az a negatív dolog, amit csinálsz az emberi kapcsolataidban. És ugyanúgy ennek megnéztük a pozitív oldalát, és én úgy voltam vele, hogy hát tudjátok, én olyan kis szeretett gombóc vagyok, én nagyon szeretek mindenkinek így dicsérni, meg bókolni, meg én nagyon szeretek pozitív dolgokat mondani, pozitív dolgokról beszélni, mondom, engem nem érinthet a negatív. És ott volt a negatív listák között, a negatív listában a tételek között a kioktatás. És akkor úgy éreztem, hogy ouch! Mert hogy az én perfekcionizmusom az leginkább ott nyilvánul meg, hogy én nem tudok tévedni. Én borzasztóan nehezen viselem, hogyha tévedek, vagy hogyha nincs igazam. Olyas valami ez, ami folyamatban lévő munka, tehát hogy én ezen folyamatosan dolgozom, de odáig ment, hogy én egy pár éve megfogadtam magamba, hogy én nem fogom azt mondani, hogy én megmondtam. Mert hogy addig ez volt az egyik leggyakrabban használt mondatom, de aztán ez csak arra volt jó, hogy ezt a mondatot tudom a legügyesebben körbe táncolni, és ennek variációit felmutatni mindig, hogy tudod, ezért mondtam.
Van alternatívát, Kata?
Mire? A perfekció?
Erre a mondatra. Nagyon érdekelne, hogy most mondtad, hogy ez volt, amit úgy használtál, de hogy nem szeretnéd többet használni, és mire jutottál, mi az, ami szóba jöhet ehelyett a mondat helyett, vagy arra jutottál, hogy akkor ezt így nem csinálod, pont.
Tízig számolsz, és nyelsz egy nagyot.
Nem találtam még meg a jó alternatívát, hogy így kimondjam, mert hogy nekem ilyenkor, amikor tudjátok, jön ez az én megmondtam szituáció, akkor így annyira kedvem lenne így lobogtatni a zászlót, hogy ha, én szóltam, én tudtam előre, én előre láttam, és igazam volt. Ami ilyenkor nekem segít, amikor így megállok, és magamba mélyedek, hogy én most szeretném ezt hallani, hogyha a másik helyében lennék? És ugye erre a válasz mindig értelemszerűen az, hogy nem. És aztán elkezdem magamat kérdezgetni, hogy most tényleg annyira fontos ez? Tényleg muszáj ezt megmondani? Mennyire lenne építő a kapcsolatra és a beszélgetésre nézve, hogyha én most elkezdeném a saját igazam zászlaját lobogtatni? Szóval azért mondom, hogy alternatív mondatom még nincs, mert belső munkám már van rá, viszont ez kívülről valószínűleg úgy néz ki, mintha Katánál lefagyott volna a rendszer.
Aha.
És tudjátok, amikor nagyon, nagyon szeretném mondani valamit, de érted, hogy nem lenne jó ezt kimondani.
Ez az a hallgatás, amit a videóban érzékelek rajta. Aha, jó, ezzel most egy kicsit elgondolkozom. De majd később, mert inkább felteszem nektek a következő kérdést, hogy jó is, hogy mondtad ezt a belső munkát. Mivé lehet ezeket a perfekcionizmussal járó allőröket így átdolgozni? Mondok egy példát, ugye a perfekcionista emberekre az én meglátásom szerint jellemző az, hogy igen, egy ilyen hibakereső üzemmódban vannak folyamatosan önmagukkal, és én úgy tapasztalom, hogy az a helyzet, hogy a környezetükkel kapcsolatban is nyilván ez a kettő, ez nem függetleníthető egymástól, és hogy benne vannak ebben az üzemmódban, és hogy én is észleltem magamon ezt. És akkor, amikor így elkezdtem ezen gondolkodni, hogy oké, akkor ez így van, de hogy mit lehet helyette csinálni. És akkor én így arra törekszem, hogy ahelyett, hogy a nincsere teszem a fókuszt, elkezdem keresni azt, hogy mi az, ami viszont van, és hogy a jót nézni. És hogy ez nyilván egy nagyon nagy fokú tudatosságot igényel, és nem mindig sikerül, de törekszem rá, hogy átdolgozzam a szemléletemet. És hogy ezért kérdezem tőletek, hogy nektek erre az átdolgozásra, akár az anyasággal kapcsolatban, akár a teljesítményetekkel, vagy a munkátokkal kapcsolatban van-e valamilyen módszeretek, vagy példátok, amikor úgy érzékeltétek, hogy ez megtörtént, hogy na akkor ezt most így sikerült, elengedtem, nem arra figyeltem, elengedtem a tökéletességet.
Uh-huh. Itt szúrnám be a második mondatot, amit szintén a képzésen az egyik tanáromtól kaptam most a hétvégén, hogy a perfekcionizmussal kapcsolatban ugyanolyan fontos kérdés, hogy magadnak megengeded-e a tökéletlenséget, mint az, hogy másoknak megengeded-e, hogy a másiknak, és ez szerintem a szülőségben, illetve a kapcsolatokon, párkapcsolatokon belül is ugyanolyan fontos. Nálam, ami még működik, mert hogy ugye nálam a perfekcionizmus másik területe, hogy ha hibázom, akkor az már nem ér. Tehát, hogyha nem sikerül elsőre is tökéletesen, akkor az már nem olyan értékű. És ami segít, és egyben a krónikus igazságkeresésemnek is, ez ilyen saját diagnózis, és egész jót tesz, hogy megpróbálom megnézni ezeknek az érzéseknek, a fejemben megfogalmazódó állításoknak a tényleges igazságtartalmát. Tehát, hogy kimondom magamban ezt a mondatot, hogy ha hibázom, akkor az már nem ér. Ha nem tökéletes, akkor az már értéktelen, az már nem ugyanolyan értékű. És megpróbálom megnézni, hogy tényleg igaznak gondolom én ezt a mondatot? Vagy csak ott dolgozik bennem észrevétlenül? És képzeljétek el, most vettem észre, hogy tényleg mindig arra jutok, hogy nem, ez nem igaz. Kimondanám ezt a mondatot hangosan, kimondanám valaki másnak, hogy ha nem tökéletes, akkor az már nem is érvényes. Sosem mondanám ki, szóval nekem ez segít, hogy megnézzem, hogy most ennek tényleg van-e objektív igazságtartalma.
Én nekem ez, Anna, két dolog jut eszembe, az egyik az igen a tudatosság, mondjuk a szülőségben szerintem az nagyon fontos, és ezzel én olyan szinten küzdök is, hogy például a legnagyobb fia, nagyon emlékeztet saját magamra, nagyon sok mindenben, de ebben is, hogy nem szeret hibázni, és én erre viszont nagyon korán elkezdtem figyelni, hogy megengedjem a hibát, tehát hogy ne legyek olyan szülő, azért, mert magammal szemben ilyen voltam, vagy még vagyok is, ez a gyereken ne csapódjon le, vagy vele ne így viselkedjek. De ez tök érdekes szerintem, hogy ott ülök vele, mondjuk amikor most első osztályos, és akkor mondjuk ha beteg, akkor ugye kell itthon bepótolnunk a dolgokat, és akkor mondjuk kell írnunk az íráshoz hozzátartozó ilyen kis kapukat, így egymás után 125-öt, hogy szép legyen. És egyébként nagyon ügyes, de olyan nehéz ott ülni mellette, és akkor, ja, itt most kifutottam a vonalból, és tudjátok, amikor így legszívesebben kiradíroznád, és megcsinálnád újra, akkor én mondom, nagy levegő, nem, semmi baj nincs, azért írjuk, hogy megtanuljuk, nem radírozunk, mert egyébként az a szabály, nem lehet radírozni, és akkor írjuk tovább. Szóval, hogy tényleg így szerintem a tudatosság, és ezt én csak így tudom megfogalmazni, nincs rá más mondatom, az az egyik legfontosabb ebben, amikor már így felnőttként erre rálátsz, hogy ebben segíts neki, de amúgy tényleg azt mondom, hogy az én szüleim velem sem voltak ilyenek, viszont magukkal maximalisták, és én azt gondolom, hogy én ezt viszem tovább, és ezt teljesen ezért a gyerekemből sem tudom kitörölni, mert ő mind a férjemen, mind rajtam azt látja, hogy a saját dolgaimmal kapcsolatban viszont ilyen vagyok, és akkor ugye ez már egy olyan dolog, ami bármit teszek valamilyen szinten, tovább fog majd élni benne, viszont szerintem lehet benne fejlődni, szóval abban tudok majd neki segíteni, mert ezt én is végigcsináltam, és hogyha még mondhatok ezzel kapcsolatban valamit, a tudatosság mellett szerintem vannak olyan dolgok is az életben, amiket nem tudatosan kapsz, de ebben segítenek, és én erre azt tudom felhozni, hogy szerintem nekem nagyon sokat segített ebben, hogy én 15 éves koromban elkezdtem táncolni, 6-7 éven keresztül táncoltam, tényleg így heti 3 próba azt tette ki az életemet, fellépni jártunk, imádtam, és ügyeske voltam, de nem voltam tehetséges. És szerintem ez egy nagyon fontos dolog, én ezért nagyon hálás vagyok az életnek, mert rengeteg energiát belefektettem, rengeteget küzdöttem, hogy mondjuk úgy csináljak meg egy koreográfiát, vagy ahhoz közel, ahogy egy tehetséges társam kisújból első próbán megcsinálta, és én ezzel annyira megtanultam, hogy lehet valamit az élvezetért csinálni, és azt is megtanultam, hogy ha viszont azokban a dolgokban, amikben tehetséges vagyok, ekkora energiát fektetek, akkor ott tényleg a csillagos ég lehet a határ. Szóval szerintem így szülőként például ezt észben tartom, hogy tök jó dolog olyat csinálni, amiben nem feltétlenül ő a legjobb, vagy ő az első, mert abból nagyon sokat lehet tanulni, és nem feltétlenül ebben kell nyomni, hanem tényleg így az érdeklődési körét figyelni, és hogyha olyanba is belekóstol, amiben mondjuk középszerű, mondjuk ki, mert mindannyian vagyunk valamiben középszerűek, abból is rengeteget lehet tanulni, csak tényleg úgy ott kell állni, hogy ne legyen túl sok a kudarc, vagy hogy épülni lehessen belőle. Szóval nekem még ez jutott eszembe ezzel kapcsolatban.
Annyira jó, amiket mondasz. Ezt én nekem a Big Magic-ről írt cikkedet húzta be. Emlékszel arra Elizabeth Gilbertnek a...
Igen.
Nem a legjobb nekem... akarok lenni, hanem boldog a címét, annak annyira eltaláltott szerintem.
Igen, nekem is egyébként ez a mondat jutott eszembe, és még egy mondat, akkor kezdem azzal, és akkor utána rekanyarodok erre is, hogy sokkal jobb valamit elkezdeni, mint elképzelni, hogy majd tökéletes lesz, de aztán nem valósul meg. Tehát, hogy van erre egy ilyen tök frappáns mondat, aminek most így a szó szerint nem jut eszembe, hogy áll össze. És nekem ez a mondat segít nagyon sokat, meg segített nagyon sokat, például egyébként a Pszichoforjú elindításakor is, hogyha mindig arra várok, hogy valami majd tökéletesre csiszoljak, és akkor ha majd tökéletes lesz, és nem lehet belekötni, akkor majd egyszer belevágok. Szóval, hogy így szerintem nagyon sok idő tud elmenni azzal, hogy erre várjunk, erre a pillanatra, az élet nagyon sok területén. És ez még akár szerintem a párkapcsolatokra is ugyanúgy igaz lehet, mint ahogy a munkavilágával, vagy akár az újrakezdéssel kapcsolatos döntéseinkre, hogy addig, amíg nem nézzük meg, hogy hogyan is vagyunk mi azzal a nem annyira tökéletes, de egyébként szerethető dologgal, emberrel, bármivel kapcsolatban, addig nem fog kiderülni, hogy milyen az, amikor működik, mert akkor mindig csak ebbe a várakozó üzemmódban vagyunk. Például egyébként a mai podcast adás előtt is most ezt így megosztom veletek meg a hallgatók, hogy nem vagyok túl jó állapotban, sajnos így lebetegedtem, és igen, ilyenkor nem jó dolgozni, meg kell magunknak engedni, hogy pihenjünk és kikapcsolódjunk. Ezt is szeretném megjegyezni, hogy azért teljesen így ne köpjük magunkat szembe az előző önszeretetről szóló műsor kapcsán elhangzottak nyomán, de hogy minden mellett így mi voltam, hogy jó, képes vagyok rá, hogy megcsináljam, de tudom, hogy nem lesz olyan, mint amikor 100%-os vagyok, de megengedtem magamnak, hogy akkor ez most így ne 100%-os legyen, hanem elég jó. És akkor most nem lesz olyan, de lesz. Igen, valami ilyesmi, hogy nem olyan lesz, nem lesz tökéletes, de legalább lesz. És ez a mondat sokat tud segíteni, és akkor a másik, amit mondtál, hogy nem a legjobb szeretnék lenni, hanem boldog. Igen, nekem is ezt jutott eszembe Annának a táncos története, hogy én ugye a cikkbe belevettem egy saját élményt vagy tapasztalást is, ami így eléggé, hát annak idején nagyon traumatikus volt, hogy én nagyon szerettem kosárlabdázni, és nagyon sokáig arról álmodoztam, hogy majd NB1-es kosárlabdázó leszek, és akkor az milyen jó lesz, de hogy ez így nem jött össze. És akkor volt egy pont, amikor ezt így közölték velem, hogy te nem vagy elég jó ahhoz, hogy ez megtörténjen, és akkor kirúgtak a csapatból. És ez egy nagyon nagy, hát 16 évesen gondoljatok bele, hogy mennyire egy nagy és nehéz teher volt ezt így egy közösségen belül, meg egyáltalán így a kortársak között, meg magamban is a helyére tenni. És akkor ezt így cipeltem magamban sokáig ezt a sebet, és azt gondolom, hogy ez is nyilván még sok más tényező szóba jöhet ilyenkor, tehát ilyenkor szerintem nem szerencsés egy élményhez vagy tapasztaláshoz kötni ezeket a viselkedés mintáinkat, de ez így bennem volt, hogy így mindig aztán így meg akartam mutatni, hogy én mennyire tökéletes vagyok, meg jó, és így érnek ezek az élmények, akkor így elkezdett bizonygatni, hogy de én elég jó vagyok, sőt, hogy én vagyok a legjobb. És egyszer így rájöttem, meg nyilván ebbe benne volt komoly önismereti kutató munka is, meg annak a tanulságai, hogy nem biztos, hogy ez a jó, hogyha ez a törekvésem az, ami meghatározza az életemet, mert hogy igaziból nem tesz boldoggá. És hogy nagyon fontos felismerni azt, amikor van egy ilyen űr a lelkünkbe, amiben így próbáljuk bele lapátolni azt, amit nem kaptunk meg, és ez egy feneketlen zsák, vagy pedig van valami, amit igaziból szeretünk csinálni, és önmagában a tevékenység az, ami örömet okoz. A lányok egyetértően bólogatnak.
A megengedő hozzáállással kapcsolatban, amikor arról beszéltél, jutott eszembe, hogy már a podcastban is hitet tettünk emellett, amikor belesírtam a tárkonyos csirkeragú levesbe.
Igen.
Úgyhogy azt is érdekes, hogy igaz, hogy azt hiszem, hogy annak még egy intenzívebb vírus felhangja volt, de azért szerintem érdekes lehet ebből a szempontból ide visszanézni. Okay. És nem tudom, hogy mi történt, most annyira elkezdtük ezeket a személyes élményeket megosztani, hogy nekem eszembe jutott még egy azzal kapcsolatban is, amit Anna, te mondtál. Igyekszem röviden mondani, hogy ne legyen ilyen emlék fél óra, hogy amikor elsős voltam, és tanultunk írni, én akkor már tudtam olvasni, meg azért nyomtatott betűkkel így, hát ezen így nem lehetett eladni, és beteg voltam, amikor az L betűt tanultuk. És képzeljétek el, hogy azt hiszem, hogy kaptam rá nem egy fekete pontot, hanem ilyen üres karikát. Arra emlékeztek, ami ilyen Satzper KB a 3-as volt a piros pont után, mert hogy annyira ronda és béna elbetűket írtam. És a mai napig emlékszem, hogy egy törpillás címke volt azon a füzeten, és olyan trauma volt, gyerekek, hogy a füzetet is dugdostam utána egész általános iskolás koromban, mert hogy benne volt az üres karika, és törpilla lett a legkevésbé kedvenc törpöm. És az volt, és hogyha megláttam, akkor ilyen törpilla. És az jutott erről eszembe, hogy tényleg annyira korán kezdődik ez az egész, ugye ez hogy hogyan éled meg magad, hogy miért éltem én meg akkor 7 évesen, hogy nekem tökéletesnek kell lennem. Ez olyasmi, amiben szerintem így érdemes beleásni. Én nem gondolnám, hogy szülői minta lenne, hanem inkább a magam megélésével kapcsolatban egy minta, ugye a családom történetében, hogy én hogyan érkeztem meg, hogy milyen helyet foglaltam el abban a rendszerben, amit ők jelentettek. Hogy általában nem szoktam mondani, hogy ilyen nagyon motozza a múltat az ember, de szerintem ennek tényleg nagyon mélyre nyúlhatnak vissza a gyökerei.
Lehet, ugye az is lehet, hogy valami azért így öröklődik is, vagy én hiszek az ilyen kollektív dolgokban, így családon belül, vagy ebben a transzgenerációban, de erről meg az jutott eszembe, hogy viszont arra tök jó visszajelzés, hogy például a fiam se hazajön az iskolából, mindig az első, amiket elmond, azok a úgymond a negatív dolgok, tehát hogy nem fél elmondani, most ezt így értem, tehát hogy úgy jön haza, hogy hát, ma rossz voltam, és akkor elmesélni, hogy mit csinált, és akkor... De lehet egyébként, hogy ez egy taktika, hogy utána hozzáteszi. De kaptam 5 pirosat, és akkor gondolja, hogy így megfelelően ellensúlyodtak, hogy ez meg olyan jó érzés, hogy ezt sose úgy kell kihúzni belőle, hanem... Tehát akkor azt gondolom, hogy valamit azért mégis jelent a tudatosság, hogyha ezeket így el tudja engedni, és akkor el tudja mondani, ami rossz neki, vagy ami nem feltétlenül jó színben tünteti fel őt.
Igen, szerintem nagyon jó, mert ugye ez, hogy látod a hibát, meg látod a negatívat, de ahogy mondtad az előbb nagyon szépen, hogy úgyis ez a lényeg, hogy van ebbe kapaszkodója, hogy tud ezzel mit kezdeni, tehát hogy mit csinálsz utána vele.
Igen, igen. Ugye amikor előzetesen beszélgettünk, akkor felmerült el Stipkovics Erikának a Szeretettel sebezve című könyve, amiben azt hiszem, hogy 9 szülőtípust különböztet meg Erika, és persze nyilván hangsúlyozva azt, hogy ezek sok ponton összeérhetnek, és keveredhetnek, tehát hogy ezek nem ilyen élesen elkülöníthető kategóriák, és akkor ott felmerült az idomár szülő és a szuperszülő képe, és ezek kapcsán mondja azt, hogy igen, hajlamosító tényező lehet többek között, ha jól emlékszem, akkor a perfekcionizmusra is, az, hogyha valaki szülőként nem azért dicséri, meg nem azért fogadja el a gyermekét, mert hogy jól tanul, vagy jól teljesít. Tehát, hogy nagyon sokszor van az, hogy így a teljesítményre irányulnak ezek az elvárások, hanem azért, aki. És erre nagyon-nagyon érdemes figyelni. És amit mondtál, Anna, ebbe olyan szépen kijött, hogy valószínűleg akkor a kisfiad érzi azt, hogy tulajdonképpen mindegy is, hogy milyen jegyet visz haza, vagy hogy mit kapott magatartásból, mert hogy ő szeretve van, akkor is, hogyha nem dicsérték meg, vagy nem szépen viselkedett, meg akkor is, hogyha meg piros pontokat visz haza.
Igen, egyébként nekem eszembe jutott erről, hogy milyen érdekes, az Esztinek van a cikke, aminek az a címe, hogy ne félj a tökéletességtől, sosem éred el, ami egyébként egy Dali idézet, és ott mondja Ruska Elmese szakértő, hogy a járni tanuló babához tudná hasonlítani azt, ahogy egy-egy új dologba belevágunk, és hogy amikor járni tanul egy kicsi, akkor ő nem foglalkozik a környezet reakcióival, elesik, maximum sír egy kicsit, de lehet, hogy még az se, az én kislányom nem, megy tovább, mint a Terminátor, és ő akkor is megtanul járni. És itt egyébként szerintem még szülői részről sincs ilyen kontroll, tehát szülőként ez természetesnek tartja mindenki, akkor ezt vajon hol veszik el, vagy hol jön be annyira a társadalmi elvárás, hogy már a szülő is itt teljesen ráfeszül, hogy most hibázott, vagy nem hibázott a gyerek, szóval szerintem ez például nagyon érdekes, nekem nagyon tetszett ez a hasonlat, hogy így kéne mindent csinálnunk, meg így kéne az életbe mindenbe belevágni, hogy mintha járni tanulnánk, és annak is a természetes része, hogy hát az elején elesel, hát Istenem, aztán mész tovább, szóval ez jutott róla eszembe.
Uh-huh. Annyira jó, amit mondtál már, hogy pont ahhoz a kérdéshez kapcsolódik, ami azóta zaklatol a fejemben, amióta beszélgetünk erről, hogy ugye van, ameddig természetes, hogy nem vagyunk tökéletesek, és nem is kezdünk el rajta gondolkodni, hogyha hibázunk, mert hogy része az életünknek, és tudjuk, hogy ez így is kell, hogy legyen. Hogy utána mi történik? Hogy szerintetek miért hatja át annyira a perfekcionizmus annyira sokunknak a gondolkodását? Miért olyan nehéz tőle megszabadulni?
Szerintem egyfelől ez így összetett folyamat, mert hogy ott van a szocializáció, a környezet, a gének, de amit én kiemelnék az ebben az esetben az, hogy kódolva van a szocializációs folyamatban, meg a társadalmunknak az értékrendjében ez a teljesítményorientált gondolkodás. Tehát, hogy onnantól kezdve, hogy tényleg az első osztályban már azt határozza meg a te, nem tudom, értékedet, hogy piros pontot kapsz, vagy fekete pontot, hogy mennyire ez az, ami hangsúlyos, emlékszem, volt egy kolléganőm, és mondta, hogy amikor beköltöztek egy házba, aminek több lakója is volt, akkor volt egy szomszédnéni, aki szépen ugye elmondta, hogy ki kicsoda. Tudjátok, mindig van egy szomszédnéni, aki elmondta.
Mindig van egy szomszédnéni.
Szépen így helyre rak, meg így tisztázza a viszonyokat, hogy ki kivel, ki a jó, ki a rossz, nem tudom. És akkor így mondta, hogy van a Marika meg a Józsi, és a Józsi rendes ember, ő bankban dolgozik. És tudjátok, mert ha valaki bankban dolgozik, akkor az biztos, hogy egy jóra való rendes ember. Amikor felmerül ez a kérdés, hogy ki vagy te, akkor így rögtön tulajdonképpen a nemed, a neved és a korod után az következik, hogy és mit csinálsz? Mit csinálsz? Mi az, amit te hozzáteszel? Mi az a teljesítmény, amit fel tudsz mutatni? És az alapján dobozoljuk be egymást, miközben van még ezer és egy fontosabb, az emberi kapcsolatok szempontjából sokkal fontosabb tulajdonság. Ugye van ez a könyv, amit már többször említettünk, és ott én a perfekcionizmusról szóló fejezetben idéztem is a kisherceget, amikor így mondja a kisherceg, hogy a fölnőttek, így az idézet, amikor egy új barátunkról beszélünk, nekik soha nem a lényeges dolgokra kíváncsiak, sosem kérdezik meg, milyen a hangja, melyek a kedvenc játékai, van-e lepkegyűjteménye, ehelyett ilyesmiket kérdeznek, hány éves, hány testvére van, mennyi a súlya, mennyit keres az apja? Csak ezek után gondolják úgy, hogy ismerik az illetőt. Ha azt mondjuk a felnőtteknek, láttam egy szép, piros, téglás házat muskátlival az ablakaiban és galambokkal a tetőn, ők nem tudják elképzelni ezt a házat. Azt kell mondani nekik, láttam egy 100 000 frankot érő házat. Erre majd felkiáltanak, hú, de szép! És egyszerűen így vagyunk egymással, és ez az egyik ok, hogy mint ezzel a házzal, hogy így nem azt nézzük, hogy milyen, hanem hogy mennyi.
Ez valószínűleg úgymond egyre rosszabb szerintem, mert most már annyira a közösségi média miatt, és most tényleg nem akarok ilyen közhelyes vonalra elmenni, de tényleg így van, hogy a látvány meg a látszat az annyival fontosabb, vagy nem is azt mondom, hogy fontosabb, mert szerintem én azt gondolom, hogy az emberek többségének akkor sem fontosabb, de hogy az van előtérben, és ez a megfelelni vágyás, az így folyamatosan növekszik bennünk, és mi vagyunk még a szerencsésebbek, mert mi gyerekkorunkban akkor sem ebben szocializálódtunk, de a mostani gyerekek, kamaszok, ők már teljesen. És szülőként is nehéz benne felvenni a fonalat szerintem, de hogyha meg aztán beleszületsz, akkor pláne annyira bonyolult, hogy ebben a sok mindenben, amiből válogathatsz, tényleg azt válaszd, ami hozzád illik, ami passzol, hogy befele néz, szóval nem könnyíti meg szerintem ilyen szempontból a fejlődésünket a technika.
Nagyon igazad van szerintem. Igazából csak kettőtöket tudnám ismételni, hogyha olyan nagyon belegondolok, hogy egyrészt az, hogy tényleg annyira meghatározza a társadalmi interakcióinkat, a mit tettél le az asztalra paradigma. Tehát, hogy ezt a teljesítményt egyrészt mutatni, másrészt elvárni, és hát a mutatás részében szerintem nagyon vastagon benne van a közösségi média. Azon kezdtem el gondolkodni közben, miközben beszéltetek, hogy milyen jó lenne valami olyan utópia, ahol mindannyian így nagy össznépi coming out-tal bevalljuk, hogy nem vagyunk tökéletesek, és akkor elkezdjük mutatni a hibáinkat. De nem tudom, hogy annak lenne a hatása. Tehát, hogy nem tudom, hogy mi kellene hozzá, hogy ez megváltozzon, hogy ezt a teljesítménycentrikusságot, ez az vagy, amit letettél az asztalra hozzá, ezt egy kicsit el tudjuk engedni. Nagyon elgondolkodtató szerintem. Nyilván most nem akarom megváltani a világot ebben a kis mi podcast adásunkban, de valami olyasmi ez, amin szerintem társadalmi szinten is el kellene kezdenünk dolgozni.
Vannak azért rá szerintem így próbálkozások a közösségi médiában is, bár sose lehet tudni, hogy divatból, vagy figyelemfelkeltésből, vagy tényleg őszintén, de én meg ilyen nagyon hiszek abba, hogy ez viszont tényleg csak a felszín. Szóval igen, így beleette magát az életünkbe, de egy kis józan paraszti ésszel szerintem ezt lehet így okosan, mértékkel, meg arany középúton vinni. Szóval én annyira hiszek benne, hogy amúgy kevesebb százalék az, akit ez úgy elvisz, hogy elhiszi, amit lát, meg akar felelni neki, vagy mit gondoltok, hogy naív vagyok?
Szerintem nem vagy naív, én egyet is értek veled, viszont azt kezdem érezni az utóbbi években, hogy sokkal jobban ott dolgozik bennünk, mint ahogy gondolnánk. Tudjátok, ez olyan ez, mint amikor az ember így ésszel, ugye mondom idézőjelben, tudja, hogy igen, ez nem a valóság, igen, ez egy torzított képet ad, igen, buborékhatás, ugye mi is leírtuk már 100 millió cikkben, hogy hogyan kell ezt nézni, de közben meg, én nem tudom, ti észrevettétek-e már magatokon, én mostanában figyeltem meg azt, hogy most, ahogy van a vírus, és ennyi szorongó, dühös kommentet, posztot, én szerintem még soha életemben nem láttam a közösségi médiában, és azért hat, hogy azt veszem észre, hogy másképp nézek tőle az emberekre, hogy görcsöl a gyomrom, hogyha megnyitom valamelyik híroldalt, mert tudom, hogy ezekkel fogok találkozni. És újra meg újra emlékeztetnem kell magamat, hogy ez nem a valóság. Azok az emberek, akik megírják ezeket a dühös és néha gyűlölködő, és igazából nem akarom ezt a fröcsögő szót használni, de talán nem is lehet jobban kifejezni, hogy ez nem az ő teljes valójuk, hanem ez egy adott pillanatban egy adott reakció, amit az online kommunikáció jegyében írnak. Mert ugye nem tökéletesek, és mert rájuk is hat az, hogy az online térben hogyan beszélünk egymással. Szóval szerintem nagyon képes magát berágni az emberbe, eléggé mélyre ez a fajta hozzáállás.
Most két gondolati szál indult el bennem, és majd egy ponton össze fogom csatornázni. Nagyon bízom benne, hogy sikerül abszolválnom ezt a dolgot. Igen, azt gondolom, hogy amit a Kata is mondott, hogy ez óhatatlan, hogy hasson rád. Mert hogy azért arra vannak kutatások, hogy nem tudom hány perc után, hogyha elkezded görgetni a Facebookot, akkor az megnöveli a szorongás szintedet, vagy a stressz szintedet, tehát hogy hatással van rád fizikálisan, és hogy hiába tudod az eszeddel azt, hogy ez nem oké, ez nem a valóság, egy olyan szinten szétfilterezett, agyonfotoshoppolt, tökéletesre csiszolt kivonatát látjuk a valóságnak, hogy az nem tud nem torzítóan hatni a gondolkodásunkra, és innentől kezdve nem tud nem torzítóan hatni az érzéseinkre. És hogy én megnéztem ezt a Social Dilemma című filmet, és abban van egy olyan gondolat, hogy gondoljunk bele abba, hogy mennyire egyenlőtlen az a küzdelem, amikor a top programozók és a világ legjobb informatikusai egyszerre együtt állnak veled szemben, és küzdenek a te figyelmedért. Mm-hmm. És hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy oda szegezzék a figyelmedet a monitorra, és téged ott tartsanak. És ez így mennyire egyenlőtlen küzdelem. És hogyha ezt párhuzamba állítjuk azzal, hogy mennyire egyenlőtlen küzdelem az, hogy nem tudom, marketing szakemberek garmadája, a legjobb szövegírók és grafikusok dolgoznak azért, hogy neked így napi szinten a legszebbet mutassák, a legtökéletesebb képet, a legszebb ruhákat, a legjobban csillogó, nem tudom, karácsonyfát. Szóval értitek, most nem ragozom. Innen nézve nem biztos, hogy egyszerű ennek a hatása alól kivonni magunkat. Én visszadobnám a kérdést, de hogy szerintetek, hogy lehetséges függetleníteni magunkat? Mi kell ahhoz, hogy ez így ne nyomorgassa az életünket, ez a minden irányból ránk zúdoló tökéletesség, illúzió, meg mítosz?
Én nem mondanám, hogy könnyű helyzetben vagyunk ezzel kapcsolatban, de nem... Éppen nemrég indult el ezzel kapcsolatban egy gondolatszál, ahol lakom, itt rengeteg ilyen, hogy hívják ezt, tudjátok, amilyen társasházak falán ezek a nagy molinók vannak. És nagyon sokszor vannak rajta modellek. És én például, aki ugye szerintem egész életemben tök csúnyának éreztem magam, meg ilyen daginak, meg mindennek, nekem egy ilyen plakátot látni, az ilyen húsba vágóan fáj. És aranyosak vagytok, mert most mosolyogtok, de tényleg
mondja
nagyon nehéz.
Mondja ezt a samponreklám.
Igen, Katának gyönyörű nagy dús haja van, amit mindenki irigyel.
Annyira cuccik vagytok, de egyébként a haj is olyan, hogy én például majdnem 19 voltam, mire azt megnöveztettem, és addig én 1 centisre nyílt hajjal jártam. Uh-huh. És hát ez így finoman szólva nekem nem volt előnyös. És uh-huh. Én hordozok magamból egy mondatot tinédzser koromban, amikor nekem azt mondta egy fiú, hogy csúnya vagyok. Ami azért így nagyon-nagyon tud ütni. Úgy, hogy közben meg én már abban az érában nőttem fel, amikor ugye volt. Jó, nekem még az internet nem volt annyira adott gyerekkoromban, de plakát, tévé, filmek, sorozatok, ugye ahol mindenki tökéletes, ahol mindenkinek lebbenő, sejmes haja van, és hibátlan bőre. Gondoljatok bele csak abba, hogy a saját tükörképünkkel kapcsolatban mennyi olyan üzenet érkezik felénk, hogy a tökéletesnél nem szabad kevesebbel beérni, és hogy itt van a minta, hogy ilyennek kéne lenned. És hogy tudja az ember, hogy Photoshop, de hogy közben meg rengeteg olyan embert látunk, akiről azért, nem tudom, tudjátok, megnézzünk egy interjút a kedvenc sztárunkkal, vagy valami ismert emberrel, akiről azért úgy látjuk, hogy hát ő azért itt tényleg szép. Látszik rajta, hogy neki nem telik annyi időbe reggel egy vállalható fejet produkálni, mint ahogy mondjuk nekem telik minden reggel. Szerintem ez már nagyon a gyökereknél elkezdődik, a saját magaddal kapcsolatos megéléseiddel ez az egész tökéletességre törekvés, illetve nem is a tökéletességnek a törekvés, mert ezt azt hiszem a fejezetet indítottad így, hogy a törekvéssel nincsen gond, de hogy a tökéletességnek a hajszolása az, ami már egy egészen másik sport. Szóval, igen. Hogy most nem akarok ezzel kapcsolatban ilyen nagyon sötét jövőt festeni, de hogy szerintem nagyon nehezített pályán megyünk, hogyha a kiutat keressük ebből, és talán azt is mondanám, hogy itt érdemes valahol elkezdeni, hogy minél több valódi dolgot az elfogadáshoz közelebb vinni. Tehát, hogy mondjuk tényleg megcsinálni egy olyan alapvető dolgot, hogy fogod a telefonodat, és leveszed a selfie kameráról a filtereket. Mert tudjátok, ez már a legtöbb telefonban be van építve, hogy szemnagyító, arckisimító, és itt arckeskenyítő filter van benne. Igen. Alapbeállítás. Wow. Meg hogy oda állsz a tükör elé, csak úgy te magad a kendőzetlen valódban, haladóknak akár egész alakos tükör elé is lehet ruha nélkül, és megnézni a testedet úgy, hogy nem úgy, hogy a plakátokhoz képest milyen, hanem hogy te magad milyen vagy. Hogy nézd meg például azt, hogy nem tudom, nekem tök vékony a karom, én ezt magamban nagyon szeretem, mert a nővéremre emlékeztet, akinek szintén ilyen szép vékony karja van. Nem olyan, mint ami szabályos, nem olyan, mint aminek tökéletesnek kellene lennie, de mégis találok valamit, aminek megvan a története, ami az enyém, ami valódi, és igen, ami nem tökéletes. Szóval én itt kezdeném.
Szerintem, amit mondasz, nekem is két gondolatom van, most először a Katához kapcsolódok, hogy ez meg már az önismeret, és az meg már a felnőttségnek a része, szerintem, hogy menjél végig az önismeret útján. És persze, nem mindenki olyan szerencsés, hogy mondjuk olyan családja van, vagy olyan szülei, akik segítenek ebben. Szerintem szülőként ez az egyik legfontosabb tényleg, hogy ebben támogatni, mert ez szerintem mindennek a kulcsa tényleg. Én nem vagyok pszichológus, ezért én mondhatok ilyen kinyilatkoztatásokat, mert nem kell félnem, hogy szakmailag belénk kötnek. De például ezek a kudarcok, mindenkinek van legalább egy ilyen mondata, hogy csúnya vagy. Most megnyugtatlak, Kata, hogy mindenkinek van legalább egy, de lehet, hogy több mondat a kamaszkorából, vagy bármikor. És szerintem az a lényeg, hogy meglegyen az a képességed, hogy ezt úgy építed be, hogy ez egy kudarc, meg igen, visszagondolsz rá, meg aztán eszedbe jut újra és újra, de hogy tényleg így a része legyen annak, hogy megismered magad, és megint a tánchoz jutok vissza. Ott nekem volt siker, kudarc élményem, minden. És egy nagyon karakteres tánctanárom volt, aki nagyon őszinte volt, nyersen fogalmazott, nagyon-nagyon szerettem egyébként. De 15-16 évesen ezt nehéz azért elfogadni, meg feldolgozni, hogyha olyan nagyon őszinte mondatokat nagyon nyersen kapsz. Még akkor is, ha jó szándékból mondják. És akkor ő mondta nekem egyszer, amikor valamit táncolnunk kellett, és akkor ráadásul így többek előtt, és akkor be kellett mutatnunk valami gyakorlatot, és akkor nekem ott ebbe-abba belekötött, és akkor én 15 éves voltam, nagyon szépen végigmosolyogtam, kibírtam a dolgot, aztán kimentem az öltözőbe, és elkezdtem kint zokogni egyedül, mert annyira rossz élmény volt ez, hogy mindenki rólam beszél, stb. És akkor kijött utánam, és akkor elmondta ezt, és ez annyiszor eszembe jut, hogy táncolni is úgy kell, hogy nézed a tükörbe. És igenis, ha rossz látod, és kiavítod. És akkor hozott fel példákat, hogy ő is ezt csinálja, ő is ezt csinálja. Pedig itt kicsit kerekebb, ott kicsit ilyenebb, ott kicsit olyanabb a mozdulata, de hogy akkor is ez. És tulajdonképpen ez az élet is, csak nyilván 15 évesen nem biztos, hogy ezt még így fel tudod fogni, meg inkább engem is akkor megbántott, de aztán erre vissza tudtam gondolni ilyen kapaszkodóként az életemben továbbra is. Szóval, hogy valahogy ezt, amit te is mondtál, hogy belenéz a tükörbe, ezt nem csak tisztán, hanem átvitt értelemben is szerintem ezt kell megtanítani valahogy a gyerekeknek fokozottan most a mai világban. A másik meg az, hogy amit az Eszti kérdezett, hogy hogyan lehet ezt csökkenteni. Én megmondom nektek őszintén, hogy mi még mindig itt vidéken élünk, én még mindig ebből kevesebbet tapasztalok. Tehát nálunk, ugye én nem látok plakátokat például, csak egy-kettőt. Tehát, hogy oké, nálunk egy főút átszeli a várost, kb. Ott látok három plakátot, három tévéműsorról, és ennyi. Tehát például az én gyerekeimnek abszolút nem napi élmény, hogy látnak valami tökéleteset egy plakáton. Akkor például nálunk nincs tévé, hanem csak letöltött mesék vannak, amiket én választottam, én töltöttem le, és akkor azokat nézhetik, amikor megengedjük. És én se vagyok szent, tehát nálunk is néznek mesét, most nem erről van szó, csak hogy például én emlékszem rá, hogy egy-két éve tudatosult bennem, hogy amikor a kisfiam mondta, hogy nem tudom ki, az óviba ezt vagy azt kért karácsonyra, és akkor így gondoltam is, hogy milyen jó, hogy nálunk sose kérnek karácsonyra ilyeneket, és akkor így leesett, hogy nálunk nem látnak reklámot. Tehát nem látják a reklámba, hogy van ilyen baba. Meg van ilyen autó, tudjátok? Szóval, hogy igazából tudom, ez egyre rosszabb lesz, ahogy nőnek, meg nyilván van, a közösségben hallanak róla, meg ilyesmi, de egyébként annyira sok ilyet még nem is hozott haza, meg nálunk ezt így elfogadják. Például amikor hazajött és mondta, hogy ha nem tudom, ki látta a Pókembert, akkor én mondtam, hogy jó, te nem nézheted meg a Pókembert, se a mesét, se a filmet, majd x év múlva beszélünk róla, és akkor elfogadják, mert nálunk ez a szabály, szóval szerintem itt megint csak a tudatosság, hogy nagyon résen kell lenni, és majd igen, nekem is, ha már lesz telefonjuk, amit én így nagyon-nagyon elpróbálok húzni minél tovább, akkor nyilván ezek a szűrő programokat rá kell tenni, és ilyesmi. De attól nem tudod megmenteni persze, hogy látja ezt az Insta valóságot, és nekem is sokszor eszembe jut, hogyha kamaszkoromban lett volna ilyen, Uramisten, hogy össze lettem volna törve. Tehát tényleg nekem is volt egy korszakom, hogy azt éreztem, hogy mindenkinél csúnyább vagyok, meg rosszabb, meg unalmasabb, és azt így felnagyítva érezni, az szerintem szörnyű lehet. Szóval igen, ez egy nagy kérdés, tehát nyilván nem én fogom megoldani, csak próbálkozásaim vannak rá, hogy azt gondolom, hogy így nagyon kell szűrni már az elejétől, tehát kisbaba korától, hogy ne lásson képernyőt, aztán ha lát, akkor azon keresztül mit lát, az például nagyon fontos. Meg hogy mikor adsz a kezébe gépeket, vagy technikai kütyüket. Például én még nem adok, ezt megmondom nektek őszintén, hogy egyetlen egy dolog van, ha megyünk valahova, azt meg szoktam engedni, hogy fényképezzenek a legnagyobb fényképezhet a telefonommal, mert nagyon szeret fényképezni, és valamikor viszünk fényképezőgépet, de legtöbbször nyilván már nem. De például én a játékokat azt abszolút ignorálom, de szerencsére nem a családban is felnőttként se játszik mondjuk senki a telefonján. Szóval ebbe például ilyen szigorú vagyok, hogy ami úgy be tud szippantani nagyon, annak nálunk nincs helye. Mesét azt nézhettek, az nyilván a szülőnek is van, amikor szüksége van rá, főleg karanténban. De azt is lehet szűrni tudatosan, szerintem, de biztos van, aki sokkal jobban csinálja, csak én ezeket tudom így felhozni most hirtelen.
Az jutott eszembe most erről, hogy amit mondtam, ez az álljunk a tükör elé, találjuk meg, mi az, ami szerethető, hogy ez is szerintem egy jó kis önismereti gyakorlat, viszont én most nagyon a külsőre fókuszáltam, nem is tudom, hogy miért ez jött, de hogy a belsőnkkel is érdemes szerintem ugyanezt megcsinálni, hogy mi az, amit magadban ilyen vélt valós tökéletlenséget fel tudnál fedezni. Például ami nekem szerintem egy ilyen nagy tökéletlenségem, ez az igazságkeresés, meg ez a kioktatás, meg ilyesmi, hogyha írnék erről egy listát, akkor ez például biztos, hogy rajta lenne. És akkor megnézni, hogy ehhez hogy tudsz elfogadással viszonyulni, hogy tudod esetleg alakítani, mert ugye nem csak az van, hogy a tökéletlenségeinkkel kapcsolatban pont van a mondat végén, hanem lehet, hogy akkor az van, hogy ez olyas valami, amin lehet dolgozni. És hogy a cél igazából szerintem nem az, hogy tökéletesre csiszoljuk magunkat, se testi, se lelki értelemben, mert ugye ez az a rossz értelembe vett perfekcionizmus, ami szerintem nagyon meg tudja mérgezni az életünket, hanem amit Eszti abban a sokat emlegetett cikk címben is mondtál, hogy nem a legjobbnak kell lenni, hanem amíg te boldog vagy, amíg az téged boldoggá tesz, meg elégedetté, meg amíg tényleg azt érzed ki belőle, hogy az téged építeni fog, hogyha ezen dolgozol.
Igen, és mondjuk ez az a pont, amin nagyon érdemes résen lenni szintén, hogy mi az, ami elégedetté tesz. Mert hogy azért annak, amikor megcsinálsz valamit tökéletesen, akkor van egy ilyen illékony pillanat, amikor így, igen, ez olyan lett, és hogy ez ilyen jó érzés, de valahogy mégiscsak ez is olyan illuzórikus, és olyan, mint amikor a függő embereknél szokták mondani, hogy van egy ilyen üresség érzet bennük, amit próbálnak ugye pótolni, és hogy valami, ha ahhoz tudnám ezt hasonlítani, hogy igen, okoz elégedettséget, meg valamiféle mámort az, amikor tökéletesen teljesítesz valamit, de hogy ez nem ugyanaz, amikor az örömödet leled benne, és hogy ezt érdemes szerintem szétválasztani, hogyha valaki elindul ezen az önismereti úton, hogy mi is az, ami engem motivál, az, hogy kívülről kapjak simiket és dicséretet, és újból megerősítsenek abba, hogy de igen, te elég jó vagy, te nagyon jó vagy, vagy pedig maga a folyamat örömet okoz, és örömömet lelem abban, hogy csinálom, és azért csinálom, mert jó érzés. És hogy persze vannak olyan feladatok, amik nem jó érzés, de hogy ezeknél a feladatoknál el tudjuk-e engedni egy ponton, és azt tudjuk-e mondani, hogy én most ezt így nem tökéletesen csinálom meg, hanem elég jól. És hogyha erre nem vagyunk képesek, mert folyamatosan ebbe a valami miatt lyukas zsákba lapátoljuk az energiánkat, akkor az viszont nagyon könnyen, és olvastam ezzel kapcsolatban cikkeket, meg kutatásokat, hogy ez egy ilyen rizikófaktora lehet annak, hogy te kiégj. Tehát, hogy a perfekcionizmus az egy hajlamosító tényezője lehet a kiégésnek, és emiatt érdemes vele nagyon-nagyon figyelni. És hogyha már beszéltünk erről az önismereti munkáról, még egy gondolat, hogy érdemes szerintem feltenni azt a kérdést, hogy mitől félek. Mitől félek akkor, hogyha valami nem lesz tökéletes? Hogy mi az, ami ott munkál bennem? Ki az? Mit mond? Ezek nagyon érdekes kérdések. Brené Brownnak, ha már sokszor emlegetett ebben az adásban is, sokszor emlegetett Brené Brownnak van ez a gondolata, hogy a tökéletességet meg a perfekcionizmus ezt egy ilyen védelmező búraként építjük így magunk köré, és hogy azt gondoljuk, hogy ez egy csomó mindentől megvéd minket. Kudarctól, fájdalomtól, stb. De hogy közben meg nagyon sok minden kívül marad ezen a búrán. És ez így üres fecsegésnek tűnik, de hogyha tényleg belegondoltok, hogy nekem van ez az élményem, és velem kapcsolatban is volt ember, aki ezt így megjegyezte, de hogy nekem is van ez az élményem, hogy olyan idegesítő tud lenni, amikor valaki ilyen tökéletes, és hogy így nem lehet hozzá kapcsolódni. Nektek is van ilyen élményetek, amikor így, jó, persze, tökéletes, tehát olyan jó lenne látni az embert egy kicsit, hogy emberi és gyarló, és de nem. És ezt így fontos lenne látni, hogy igen, megvéd egy csomó mindentől, de közben kívül is maradnak dolgok.
Erről most eszembe jutott, hogy azt hiszem, hogy a pszichológusoknál ez egy bevált kérdés is, hogy mi a lehető legrosszabb, és amikor nekem a jogsimmal ott szenvedtem, amit le is írtam, úgyhogy elolvashatjátok, mennyire béna voltam, és megnyugodtatok, hogy hozzám képest mennyire jól és ügyesen szereztétek meg a jogsitokat. Szóval én ott kértem segítséget az utolsó vizsgám előtt, hogy most már ezt a tényleg átmenjek, és nem személyesen, mert csak telefonon tudtunk beszélni, de nagyon jó tippeket kaptam, és akkor ott volt ez, hogy feltette nekem a kérdést, ez a pszichológus ismerősöm, hogy gondoljak bele, mi a lehető legrosszabb. És akkor tényleg ezt kellett realizálnom, hogy miért félek annyira attól, hogy megbukom. És nekem ez segített. Tehát amikor vele beszéltem, és ezen a, az úton átvitt, akkor utána így tudtam összeszedni magamat. Úgyhogy amit az Eszti mondott, hogy a félelmeinkkel milyen fontos szembenézni, az szerintem nagyon fontos része ennek. A másik, amit még szerettem volna a tükör kapcsán, hogy nem tudom, hogy emlékeztek-e arra a videóra, ami körbe ment a neten, és írtunk is róla cikket, amikor az apukák a lányaikkal ülnek a tükör előtt, és ismételniük kell, hogy bátor vagyok, erős vagyok, rettenthetetlen vagyok, és akkor ennek kapcsán ugye készült is egy cikk a Pszichoforjúra, hogy hogyan tudjuk megtanítani a gyerekünknek, hogy higgyen magában, és akkor ott Viksára gyermekpszichológus ugye el is mondta, hogy nem biztos, hogy mondjuk itthon is ez a módszer a legbeváltabb, mert hogy kulturálisan is akkora különbségek vannak ezekben a módszerekben, és hogy Amerikában ez egy ilyen természetes dolog, hogy itt tréningezzük magunkat, mert ott nem gondolják rólad, hogy sokat hiszel magadról, ha bemész így valahova, hogy enyém a világ, de itthon azért erre más fény vetül. Viszont szerintem az nagyon fontos, amit ott elmondott, hogy már a legelejétől nem biztos, hogy az a legjobb, mikor elesik a baba, és akkor azt mondod, hogy jó van, menjél tovább, katona dolog, mert lehet, hogy ő ezt csinálja, és az nagyon jó, meg lehet erre felé mutatni az irányt, de azt mondod, hogy nyugodtan menj tovább, de hogyha szeretnél, gyere ide, és megvigasztallak. Szerintem ez egy olyan fontos dolog, ami magában hordozza a hibázás lehetőségét. Engem nem zavar, ha elestél, ha nincs szükséged rá, hogy ezen most lelkizzünk, akkor menjél tovább, de hogyha szükséged van rá, az sem baj, akkor lelkizzünk rajta, és úgy menjél tovább. És ez egy nagyon korán már bevethető dolog, de szerintem mégis nagyon hasznos, meg úgy nagyon előremutató. Úgyhogy ezt például én akkor nagyon megjegyeztem magamnak, csak a tükör kapcsán jutott eszembe.
Ez nagyon jó.
Uh-huh. Nagyon szép.
Azok gondolkodtam, hogy nézne ez ki felnőtteknél?
Ugyanez jutott eszembe.
Ti hogy látjátok, hogy mit kellene ilyenkor mondanunk, hogy ott van a másik, hibázik, összeomlik, vagy nem omlik össze?
Nem tudom, én nekem pont, hogy ez ugrott be, hogy amikor olyan emberek, magamat is beleértve, akik nehezebben engedik meg maguknak a hibázásnak a lehetőségét, vagy picit jobban félnek a kudarctól, aminek a gyökere, ezt most zárójelben mondom, szerintem nagyon sok esetben az önértékeléssel kapcsolatos nehézségekhez vezethető vissza, én legalábbis erre jutottam. De hogy amikor ez megtörténik, hogy egy picit úgy ott maradsz ebben az arccal a földön pillanatban, ahogy ezt szintén Brené Brown mondta, és van ott valaki, akihez oda lehet menni, lépni, bújni, és beszélni arról, hogy mi az, amit érzel, az nagyon ritka szerintem az, amikor nem olyan pillanatok, amikor így elutasítanának, vagy ne hallgatnának meg minket. Szóval én azt tapasztaltam, hogy amikor ez megtörténik, akkor megtörténik egy ilyen intim kapcsolódás is, és megtörténik az, hogy valahogy egy ilyen rés keletkezik azon a burkon, azon a védelmező burkon, amiről beszéltünk, és hogy azon a résen be tud áramolni egy csomó klassz dolog. Szerintem ez így néz ki valahogy az én fejemben, amikor ez megtörténik. Én hallottam ilyet, bocs, még egy példa, hogy történik egy gyakorlati, egy nagy ilyen adó-tanácsadó cégnél, aminek most nem mondjuk ki a nevét. Ott hallottam, hogy az volt a gyakorlat, hogy amikor megérkeztek az újonnan felvett munkavállalók, akkor megmondták nekik, hogy figyelj, ez a munka nagy precizitást igényel, de igen, emberek vagytok, hibáztok. Úgyhogy ha hibáztok, akkor az a lényeg, hogy jelezzétek. Mert ha nem jelzitek, abból lehet még nagyobb baj. És most szólunk, hogy nincs ezzel semmi baj, hogyha te hibázol. Az a baj, hogyha nem szólsz, mert abból lesz a még nagyobb baj. És hogy például ez szerintem egy tök szép gyakorlat arra, hogy akkor igen, nem baj, ha elesel, ide jöhetsz, de amúgy meg nyugodtan menj tovább. Mindenki egyetértően bólogat.
Igen. Amúgy nekem lett volna még egy gondolatom. A Kata kérdezte, hogy ez hogy működik a felnőtt életben, de hogyha már így 5 évesek vagyunk, akkor én mondom el, mert sem alapító főszerkesztő, sem főszerkesztő helyettes nem vagyok, tehát megtehetem, hogy nekünk így működik a szerkesztőségünk is. Szóval lehet hibázni, és akkor megbeszéljük, nem? Tehát ilyen egy szerkesztési folyamat, és akkor mindenki épül belőle, senki nem sértődik meg rajta, senki nem oktat ki, Kata nyugi, nem oktat ki, soha nem értem, hogy ki oktat, hogy dolgozunk egy tükkén. Igazából ezek a jó közösségek, és akkor egy idő után úgyis megtalálod magadnak. Szóval azt gondolom, hogy igazából mi így csináljuk, vagy legalábbis a pszichofóriú az így működik, hogyha valaki hibázik, akkor szól, sír, nem sír. Én, amikor terhes vagyok, szoktam sírni. Ilyen kis szerkesztési dolgokon is, hogyha hibázok. De aztán utána megkapod a feloldozást, tanulsz belőle, aztán mész tovább. Szóval például ettől is működik jól, mondjuk egy csapat, egy család, vagy bármilyen munka. Nem?
Igen, igen, hogy megengedjük egymásnak azt, hogy tökéletlenek legyünk, ugye, hogy visszakanyarodjak még a legelején mondatra. Én ezt nagyon szeretem bennük egyébként, mert hogy a pszichofóriú egyébként olyas valami, ami nekem azért elég erősen csiklandozza a perfekcionista mintáimat, mert hogy ugye az olvasóknak csak a legjobbat, csak a tökéleteset, és ott csak a maximumot szabad nyújtani. De hogy az utóbbi évek során így tényleg most, hogy 5 évesek lettünk, és jöttek ezek a nagyszülinapi mérlegelések és átgondolások, azért nekem is megfordult a fejemben, hogy lehet, hogy éppen ez az, amiért tök sokan szeretnek minket, hogy látják azt, hogy itt tényleg emberek vannak. Uh-huh. Tehát, hogy igen, hibáznak, igen, nem minden tökéletes, igen, meg is mutatják néha egy-egy cikkben azt, hogy hé, figyelj, nekem így volt ezzel még dolgom, meg volt, ami meg úgy tökéletlenség, hogy beleálltam abba, hogy nem is akarok rajta javítani. Mert hogy ez vagyok én. És hogy talán ez is egy út ahhoz, hogy egy kicsit elengedjük ezt a mindent átható perfekcionizmust, hogyha ha észreveszük azt, hogy egymással pedig mennyire elfogadóak is tudunk lenni, és hogy abból mennyi jó dolog születik. És hogy akkor miért ne tehetnénk ezt meg magunkkal szemben is.
Így van. Ez gyönyörű, szép végszó lenne, ha nem jutott volna eszembe.
Léci, ha hallgatjátok az adást, akkor tekerjetek vissza ideig, amikor a szép hangomon elmondom a végszót.
Ez már az a rész, amikor tudjátok, így jönnek a szereplők, a mozivásztom, meg akik készítették a filmet, de azért még így bejátszunk pár snittet. Tehát, hogy ez most az már az a szakasz, akik még ott ülnek a székekben, azoknak mondom, hogy az az élmény jutott eszembe, és nem tudom, hogy nektek van-e akár ilyen konkrét, vagy tudtok ezzel jönni velem, hogy annyira felszabadító tud lenni, amikor így egy perfekcionizmusra hajlamos emberként így kimondod, és megérzed annak az erejét, hogy elrontottam. Számomra, amikor ezt így elkezdtem gyakorolni, először ilyen furcsa volt, és ezt tudom csúnyán is mondani, de itt nem szabad, de bevallom, hogy az életbe szoktam, hogy amikor így szembesülök egy ilyen helyzettel, akkor a kis nyomorgatott önértékelésem és a perfekcionista énem az így elkezd kapálozni, de, és tényleg ilyen levegőért kapkodó hangon is nyilvánulok meg, és amikor így megállok egy pillanatra, ránézek a helyzetre, és így azt mondom, hogy tudod mit? Elrontottam. Tudod mit? Igazad van. És ez szerintem annyira felszabadító tud lenni, az olyan, mint egy ilyen feloldozás. Ha én valami útra valót adhatok, vagy lehet így mondani, szerintem akkor én tőletek is ezt kérdezném, hogy ti mit adnátok útra valónak, akár hogy mit írjanak egy ilyen kis cetlire, amit magukkal vihetnek a hallgatók, akkor én azt írnám rá, hogy nyugodtan oldozzátok fel magatokat a tökéletesség alól.
Igen, ez szerintem nagyon jó, amit mondtál, hogy nagyon felszabadító, mikor eljutsz arra a szintre, hogy már be tudod ismerni, és ez összefügg azzal is, hogy tudsz bocsánatot kérni mástól is, és tudod azt mondani, hogy igen, én hibáztam, de amúgy magadnak is meg tudsz a végén bocsátani, hogyha valamit elrontottál. Lehet, hogy én meg ezt írnám a cetlire, hogy akkor tanuljunk meg megbocsátani magunknak is.
Eszembe jutott egy gondolat. Igaz, hogy én már ugye mondom egy nagyon szép végszót, Én igazából egy olyan gondolatot szeretnék veletek búcsúzóul megosztani, ami nem tudom pontosan, hogy kitől származik, mert elvileg Oscar Wilde-nak tulajdonítják, de én láttam már Pilinszkinek is írva, viszont igazából tök mindegy, hogy ki mondta, lehet, hogy random internet hero, aki ezt mondta, hogy nem a tökéletesnek van a legnagyobb szüksége a szeretetünkre, hanem a tökéletlennek. És én ezt üzenném mindenkinek, akiben él egy perfekcionista.
Szeressétek a tökéletlen életeket nagyon. Ez tényleg egy tökéletesebbnél tökéletesebb végszó. Köszönjük szépen Herendi Katának és Széles Horváth Annának azt, hogy itt voltak velünk ebben a mai adásban. Szabó Eszter Judit voltam. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok, és tartsatok velünk legközelebb is. Ha tetszett az adás, akkor iratkozzatok fel a podcastünkre, illetve a YouTube csatornánkra is, mert mind a két felületen tudjátok hallgatni ezeket a műsorokat. És hogyha kedvet kaptatok a könyvhöz, a 20 önismereti kérdés és válasz című könyvhez, aminek a nyomán ma beszélgettünk, akkor arra bíztatunk titeket, hogy vásároljátok meg. Hamarosan találkozunk.
Sziasztok! Sziasztok!
A Pszichofóriú lélekerősítő podcast rólad és érted szól. Ha szeretnél még több adást hallani, támogasd a munkánkat a pszichofóriú.hu/támogatom oldalon. Köszönjük, ha segítesz szívvel, lélekkel. Thank you.